Ismét nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, Pecsúvác Péter vagyok, ez a Playoff című sportműsor itt az Érd FM 101.3-on. A második órát megkezdjük, péntek este 8 és 10 óra között, szombaton és vasárnap dél és 2 között vagyunk hallhatóak, ebben az évben utoljára, illetve lesz majd még egy adás, de az amolyan best of ismétlés jellegű lesz az ünnepek alatt, a műsor is pihen egy picikét, de nem sokat, mert új év első hetében ismét friss adással jelentkezünk. Azt már említettem, hogy ugye megkezdtük a második órát, birkózás és szumó a témák, megpróbálunk évet értékelni. Egy igen nehéz esztendőt az érdi Spartacus sportklub immáron elnökével, Sipos Árpáddal. Szia, köszöntelek.
Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
Hát itt már beszélgettünk mi előzetesen, aztán beszélgettünk már úgy is, hogy azt hittük, hogy az adásba megy, de végül nem így történt. Úgyhogy a nagyon-nagyon új kérdésem nincs hozzád, talán itt előjáróban annyi, hogy hát rengeteg minden történt ebben az évben, és itt nem is feltétlenül most versenyekre, meg eredményekre gondolok, hanem strukturális változásokra, amit nem feltétlenül szerettetek volna, terveztetek. Főleg az év első felében ezekkel a problémákkal, ami ugye Tar Mihály előző elnök elvesztésével is adódott, keletkezett. Mennyire volt nehéz megbirkózni?
Hát Misi bácsi elvesztése az óriási veszteség az Egyesületnek, hiszen ő volt az Egyesület motorja, alapítója, 50 éven keresztül az elnöke, és hát az a tudás, ami benne volt, azt kell nekünk tovább vinni, az örökségét megőrizve. Elég nehéz volt, hiszen át kellett struktúrálni az Egyesületet, egy picit mindenkinek több munkát kellett benne vállalnia, mindenki kicsit hozzátett a saját tudásából az Egyesület működéséhez, de azt mondhatom, hogy teljesen stabilizálódott az Egyesület helyzete szerkezetileg, úgyhogy az eredmények is mutatják, hogy sikerült ezt a munkát továbbvinni, amit ő elkezdett.
Az általad említett eredmények, azok hát idén sem maradtak el, tehát nem lehet azt mondani, hogy most ez egy a nehézségek ellenére egy gyengébb év lett volna, nem?
Nem lett gyengébb év, szerencsére a birkózásban közel 100 egyesület között a 12. helyen zártunk összetett pontversenybe, még szumóba torony magasan elsők lettünk, ami azt mutatja, hogy a szakmai rész az teljesen rendben van. A szakmai rész már csak akkor működik, hogyha a háttér tudjuk működtetni. Tehát jó edzői gárdánk van, jó az adminisztratív oldalunk, és így az egyesület sikeresen tud működni.
Tehát kijelenthető, hogy a hagyaték az megvan, és megy tovább tisztességgel. Az a rengeteg tapasztalat, amit egyébként akár te is, meg akár a többiek is, Misi bácsi vezetése alatt mellett ellestek, tanultak, azért az most csak előnyötökre, hasznotokra válik.
Biztos, hogy előnyünkre válik, és azt mutatjuk, hogy megy tovább, és minden nap úgy állunk neki a munkának, hogy Misi bácsi figyel minket, és a vigyázók ezé ott vannak.
Innen folytatjuk ezt a beszélgetést, előtte azonban zenélünk itt az Érd FM 101.3-on. Kedves hallgatók, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Sipos Árpáddal, az érdi Spartacus Sportklub elnökével. Tanulgatom, igyekszem, fejlődés útján. És hát a felvezető blokk után térjünk rá a birkózás szekcióra. Azt már ugye említetted, hogy cirka 100, vagy konkrétan 100 sportegyesületből.
100.
Majdhogy nem a legjobb 10-ben van az érdi Spartacus. Nyilván ez az elsősorban ugye az utánpótlásnak köszönhető, mert hát itt az van fókuszban. Nem is tudom, egyébként hivatalosan van jelenleg felnőtt versenyző?
Hivatalosan van felnőtt versenyzőnk. Sőt, van most Végricsi által egy válogatott
szabadfogás, tényleg?
Válogatott versenyzőnk, és aki az idejében 23 Európa-bajnokságon 5. helyezést ért el. De természetesen nálunk az utánpótláson van a hangsúly. Az előttünk lévő egyesületeknek a nagy része felnőtt válogatottakkal teli tűzdel csapatok, akiknek a pontszámítása teljesen másképp néz ki, mint egy utánpótlás. Tehát nem de, hogy egy diákolimpiát nyertünk, vagy egy világbajnokságot nyertünk felnőttbe.
Nem is értem, hogy miért. Bár a gyereknek lehet, hogy ugyanakkora öröm.
A gyereknek biztos, de a sportág megítélésében más kategóriát képvisel, vagyis a versenyzők megítélésében. Nagyon szép eredményeket értünk el az idén is, hiszen volt magyar bajnokunk, volt diákolimpia győztesünk, minden csapatbajnokságon tudtunk indulni, ami nagyon nagy szó, és ennek az össz eredménye lett az, hogy ott végeztünk birkózásba az előkelő helyen. Ez mellett részt vettünk strandbirkózásba is, ami mind magyar szinten, mind pedig nemzetközi szinten sikeres volt, hiszen a Végricsi beárta egész világot, mert tényleg volt mindenhol, Argentinától kezdve Szingapúron át mindenhol, és kijutott a strandvilágbajnokság döntőjére, amit sajnos elhasztottak, illetve nem lett megrendezve, hiszen Balin lett volna. A verseny 5-2 héttel Bali a teljes strand szezont lemondta, itt nem csak a birkózás volt érintett, hanem minden strandsportág, ami elég szomorú. Az érintett bennünket, hiszen azért a Ricsi ott volt a világranglista negyedik helyezettjeként, akárhova odaérhetett volna, hiszen a világbajnokságon csak a legjobb 8 szerepel egy-egy súlyba.
Közben figyeltem, amit mondasz, de az jutott eszembe, hogy azért szépen elsiklottunk amellett, hogy nyilván rákérdeztem, hogy mert hát ugye alapvetően utánpótlás egyesület, hogy most hivatalosan van-e felnőtt versenyző, mert persze a szabadfogású válogatottban elért eredményekkel külön foglalkoztunk is itt a rádióban, de lehet, hogy már nekünk is egy kicsit karácsony van, és hát természetesen szurkolunk is, hogy ott minél több jó eredmény szülessen. De igazából ez a modell, hogy az utánpótlásra helyezitek a hangsúlyt, ez működőképes, nem? Ráadásul a felnőtt, az gondolom egy jelentős újabb nagy falat is lenne.
Hát azért működőképes, hiszen a felnőtt az óriási pénzmennyiség lenne szükség.
Már fizetések vannak, ott rengeteg komoly utaztatási költség, nevezési, hát, talán.
Igazából, hogyha valaki válogatott, akkor ugye a utazási költség az egy jobban csökken, de béleket kell adni, fizetést kell adni. Erre...
Hát meg a válogatottságig ugye el kell jutnod? Igen. Tehát te elkezdesz foglalkozni 10-20-30-40-50 felnőttel, és akkor abból majd lesz egy-kettő, aki
nem, eljut a válogatott. Nem, ez fordítva kezdődik. Tehát el kell kezdeni foglalkozni sok gyerekkel, és abból kinevelni.
Ja, hát úgy igen. Úgy, csak hogyha itt akarod tartani őket, akkor utána nekik ajánlani kell valamit.
Igen, tehát az egyesületnek a működése, meg a pénzügyi lehetőségei azt lehetővé teszik, hogy egy-két válogatottat el tudunk tartani, mint volt Dénes Merci Végricsivel együtt, tehát egy-kettő benne van, de az, hogy sok felnőttet, aki ebből él, azt nem tudjuk megoldani, hiszen nincsenek véges anyag. Tehát az anyag lehetőségünk végesek, ez pedig az, hogy sok válogatottunk legyen, ez pénz kérdése. Abban a pillanatban, hogy találnánk egy olyan szponzort, mondjuk, aki ontja sok milliót a csapatba, akkor ez megoldható lenne, hiszen ma Magyarországon a birkózásból, mint fő tevékenységből csak azt megélnek a válogatott topján van.
Ez nem egy egyszerű helyzet, nem labdarúgásról beszélünk nyilván. Úgyhogy
nem, és itt a legjobbnak kell lenned, tehát itt nem elég a 10. legjobbnak lenned, meg a 11., itt a legjobbnak kell lenned.
Sokszor ehhez is jön jól, gondolom, a szumó, ami egy kis kiegészítést tud, ugye különböző pénzdíjakkal.
Hát szumó az, pénzdíjas szumó az kevésbé van, de motiváció szempontjából azért a szumó az nagyon jó, hiszen a gyerekek szempontjából is, tehát az utánpótlás koraknak is, hiszen egy teljesen más mozgáskultúra, más figyelmet igényel, hiszen szumóba csak egyszer lehet hibázni, meg birkózásba többször hibázhatsz, és meg akkor is nyerhetsz. Szumóba egyszer hibázol, ott már biztos, hogy nem fogsz nyerni, és ezért a koncentrációt, a mozgáskoordinációt nagyon nagyba segíti a szumó birkózásba is. Ez ilyen kis kölcsönösség. Aki azt szoktuk mondani, aki jó birkózó, abból jó szumós is lesz.
Azt gondoltam egyébként az anyagiak terén, hogy a nemzetközi nagydíjak, pláne hogyha ugye sikerül egy világjátékokra eljutni, akkor azért az tudja kozmetikázni, úgymond az anyagiakat, ugye, hogyha valaki a birkózást és a szumót együtt végzi.
Igen, de ugye a világjátékokon is az állami ösztönző miatt van csak pénzdíj benne. Tehát nagyon ritkák a pénzdíjas versenyek, mert a szumó, ez az amatőr szumó, az nem a pénzdíjról szól, hanem itt tényleg amatőr szinten űzik mindenki. Nálunk is a versenyzők, a felnőtt versenyzők, akik szintén beárták az idejébe a félvilágot, ők is munka mellett végzik ezt a tevékenységet.
Nyilván persze.
Hát itt nem a pénz motiválja őket, hanem a közösségönben vannak, az egyesület szeretete.
Utazhatnak nagyon sok szép helyre.
Sok helyre utazhatnak, hiszen az idén voltak nem tudom hányszor Lengyelországban, Németországban.
Buenos Aires, Szingapúr.
Ott a
vagy az a strandbirkózás volt?
A szumósok azok Japánban voltak, a felnőtt világbajnokság,
igen. Szaúd-Arábiában is volt, ugye?
Szaúd-Arábiában is volt, Riadban volt a Compact Game.
Az itt sok minden összefonódik.
Itt nagyon.
És akkor ugye azért, aki mindkét irányban jeleskedik, akkor duplán tudja.
Igen, hát duplán tudja, de a birkózás a fő hangsúly. Tehát mi birkózó egyeset vagyunk, a szumó az egy mellékvágány. A Ricsi például a világbajnokságra, a szumó világbajnokságra azért nem tudott kiutazni velünk, mert egy időben volt az U23-as világbajnokság, és a kettő közül kell választani, akkor mindig a birkózása a fő hangsúly.
Árpi, szerintem túlbeszéltük ezt a témát, tartunk egy rövke szünetet, aztán jövünk vissza. Ez továbbra is a Playoff című sportműsor itt az Érdefem 101.3-on péntek este 8 órától szombaton és vasárnap déltől, online pedig az érdmos.hu hírportálon keresztül. Sipos Árpáddal, az Érdi Spartakus Sportklub elnökével beszélgetünk. Nem mindig vagyok a helyzet magaslatán, lehet, hogy ez a karácsonyi előfáradtság jele, és ugye ezt a blokkot amúgy a szumónak terveztük, de hát az előző olyan hosszúra nyúlt, és bőven átevizkéltünk ezekre a vizekre is. Talán most egy kicsit nehezebb a helyzetünk, de annyiból meg mégis jó, hogy így beszélgetünk, hogy azért nem mindig lehet teljesen szétválasztani a birkozást a szumótól, mert tényleg többen is párhuzamosan érintettek ebben, még akkor is, hogyha azt mondod, ugye, hogy ha egy időben van két verse, az egyik birkozás, a másik szumó, akkor ugye a birkozást választjátok, mert ugye alapvetően birkozó egyesület vagytok. Amikor felkerestiteket egy gyerkőt, vagy egy szülő, ő is kifejezetten birkózásra akarja hozni, ugye? Tehát független attól, hogy nyilván grundbirkózással lehet először megismerkedni, de hogy van egyébként arra példa, hogy valaki olvas, lát a szumó sikerekről, egyszerűen valamiért tetszik neki, és tényleg úgy jön el, hogy mondjuk szumózni szeretne, vagy kivétel nélkül mindenki úgy keres fel titeket, hogy birkózni szeretne.
Birkózni szeretne.
És tehát akkor az csak hozadéka egy idő után, hogy
igen,
szumózik.
Tehát most is vannak olyan gyerekeink, akik elég jó birkóznak, nem akarnak szumózni, nem erőltetjük. Annyit tudni kell azért, hogy szumóba könnyebb eredményesnek lenni, mint birkózásba.
Ez így van.
Ezt majd később ő is rá fog jönni, aki most még nem akar szumózni, hogy azért szumóba válogatottnak lenni és utazni a világba, sokkal könnyebb, mint birkózásba válogatottnak lenni és utazni a világba. Adás, hogy az edzések is teljesen másak. Egy szumó válogatott kerettel edzeni, meg egy birkózó válogatott kerettel edzeni. De a gyerekeknek a nagy része, hogy ez birkózni jön, akár oviskortól, hiszen nálunk vannak ovisok is, akiknek mozgáskoordinációt tartunk, tehát nem birkózó edzésen vannak, mozgáskoordinációs edzésen, meg tudnak bukfencelni, megtanulnak figyelni, nem anyura, nem apura, hanem az edzőre, tehát hogy neki egy kicsit másabb, és akkor utána kezdjük őket beépíteni a birkózásba.
Ezek alapvetően gondolom ilyen játékos formában zajlanak elsősorban, hogy ugye megismertessétek, meg szerettessétek velük a sportágat. Tehát nyilván nem egyből egy, nem tudom, milyen leszorítás, megdobása, elsajátítása.
Nem, mert az ovisoknál főleg az, hogy játszanak, tényleg az, hogy megtanuljanak, a mozgáskoordinációjuk jó legyen. Tehát mozgáskoordináció nélkül ezt a sportot nagyon nehéz űzni, ezért megtudja őket minden. Előre bukfencelni, hátra bukfencelni, járni, mert soknak még az is, vagy futni, tehát minden, ami ahhoz kell, vagy googolni, tehát, hogy odafigyeljenek arra, amit az edző mond. Igaz, hogy anya-apa ott lehet az edzésen, mert olyan edzést tartunk nekik, hogy ott lehet anya-apa, de az a fő szempont, hogy az edzőre figyeljenek, hiszen így tudjuk azt elérni, hogy amit ő mond, az legyen abban az egy órában a fontosnál az, amit anya mond, vagy apa mond.
Tartunk megint egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza Sipos Árpáddal. Zene után még mindig birkózásról és szumóról beszélgettünk Sipos Árpáddal, az Érdi Spartakus Sportklub elnökével, és hogyha már itt tartunk, nem akarok én senkit kiemelni, mindenkit nagyon kedvelünk és szeretünk a klubból, de Végricsit most már üdvözöljük, tehát volt keverve a strandbirkózása a szumóval, el lett felejtve, mint válogatott felnőtt birkózó, és még a keresztneve is bele lett csemve a tiédbe, úgyhogy szerintem Ricsi hiányzik itt erről a székről, tehát hogy minden hozzá köthető, úgyhogy remélem, hogy nem tudom, van még edzés?
Természetesen.
Mármint, hogy most az ünnep előtt, vagy már eheti otthon a beiglit?
Nem, még van neki.
Még van neki, jó. Elhallgatva, amit az előbb mondtál, és ugye beszélgettünk főleg az egészen picikről, akik elkezdik a sportot, független a szumótól, nagyon sokszor hallja az ember azt, hogy gyakorlatilag mindennek alapja a birkózás. Tehát főleg ugye küzdősportok terén, hogy a birkózást lehet szeretni vagy nem szeretni, de egy olyan alapot ad, hogyha valaki azt elkezdi és x évig űzi, hogy utána ő elmehet bármiféle küzdősportra, nem feltétlenül a birkózásban találja meg a számításait, és nyilván a szumót is lehet ugye említeni, akkor ő előnnyel indul, hogyha megvan ez az alap. Így látjátok ti is?
Így látjuk. Azért jönnek hozzánk olyan, akik más küzdősportból érkeznek, ami kondicionális felkészítést kapnak a gyerekek nálunk, vagy nem csak nálunk, hanem a birkózásban, azt nagyon kevés küzdősportban kapják meg egyébként. Tehát olyan izomcsoportokat és olyan állóképességet fejlesztünk, amit sokan se tudják, hogy van. Csak akkor, mikor izomláz van. Tehát volt nálunk olyan 16 éves, aki jött hozzánk, hogy ő szeretne birkózni, pont belecsöppent most itt az évvégi alapozásba, és először mondta, hogy birkózni nem fogunk. Mondták, hogy de fogunk majd, csak most alapozunk, és hát egy kicsit másabb az edzésmódszer, mert hogy ő mit tenni, mióta küzdősporttal, és akkor ez nagyon aktív volt az első 15-20 percben, az, hogy fogyott el a
lendülete,
és akkor egy ilyen 3-4 óra, 1 óra múlva azt kérdezte, hogy ha nagyon rosszul van, akkor ki mehet? Mondtad, hogy te persze menjél ki, tehát hogy teljesen más mozgás, meg más igénybevétel.
Egyébként nyitva áll, és szívesen fogadtok bárkit, akinek van már más jellegű tapasztalata küzdősportokban, vagy amúgy az éppenséggel nehezíti a ti munkátokat, sokkal előnyösebb, ha valaki úgymond szüzen birkózni kezd el.
Nem, hát mindenkit szívesen látunk. Aki szeretné kipróbálni magát, nyugodtan jöhet. Ilyen 10-12 éves gyerekeket is nagyon szívesen látunk, tehát attól, hogy valaki 10-12 éves, az nem kizáró azért, hogy most nem oviskora óta birkózó, hiszen amit az ovisok tanulnak, azt egy 10-12 éves gyerek már tudja. Tehát ő nem nincs hátrányba azzal, neki csak meg kell szokni azt a munkát, amit ebből a sportákba bele kell fektetni. Ez egy nagyon munkaigényes sporták. Tehát itt amit beteszel, azt veszel ki. Tehát itt nem lesz a csapattársad a segítségedre, nem lesz a meccsen ott mögötted még másik 8 ember, 6 ember, 5 ember, itt amit te egyedül felmész, amit beleraktál edzésen, azt ki tudod venni. Ezért szoktuk mondani a kicsiknek, főleg, hogy versenyen nem sírunk. Tehát edzésen kell sírni, mert elfáradtam, mert nagyon meghajtottak, versenyen ne sírjunk, mert versenyen azt tesszük ki, amit betettünk edzésen.
Itt a blogban még egy kérdésem lenne. Van egy nagyon szép Tar Mihály birkózó csarnok. Sikerült teljes egészében belakni minden edzés, verseny, oda koncentrál, nyilván hazai jellegűre gondolok, vagy még mindig vagytok esetleg több helyen, főleg itt mondjuk, hogy szóba kerültek akár az ovis oktatások, vagy minden most már egységesen, mint otthon a Tar Mihály birkózó csarnokban összpontosul.
Minden a Tar Mihály birkózó csarnokban összpontosul, egyedül az Érdkupa nem fogott összpontosulni, hiszen ott a Batthyány sportiskolának a tornatermét is igénybe kell vennünk, mert jövőre is lesz Érdkupa, most már 45. alkalommal, ami most egy kicsit átalakul Érdkupából Tar Mihály emlékversenyé, ahol szombati napon, január 13-án szombaton 6 szőnyegen fognak birkózni, majd a következő napon pedig egy nemzetközi szumó verseny lesz, ahol visszaköltözünk a saját termünkbe, de mind a két verseny, a két nap alatt közel 600 versenyző fog megfordulni a városba.
Az Érdkupáról még beszélgetünk, de nem most, hanem a következő blogban. Jövünk vissza nem sokára Sipos Árpáddal. Kedves hölgyeim és uraim, elérkeztünk ebben az évben az utolsó, hát mondjuk úgy, hogy friss adás blokkhoz. Szépen megfogalmaztam. Sipos Árpáddal beszélgetünk még mindig, az Érdi Spartacus Sportklub elnökével, és te már az előző megszólás végén felvezetted ugye az Érdkupát, amellyel nyitjátok 2024-et, ez már egy tradicionális verseny, és mindig fontos verseny, főleg azért, mert hogy ez egyfajta felkészülés, ez egyfajta évindítás, és ráadásul ugye birkózásban, meg szumóban is megmérettetitek magatokat, és ráadásul nem csak versenyzésre kell ilyenkor figyelni, mint ugye amikor elmentek egy idegenbeli versenyre, tornára, bajnokságra, hanem mint szervező is. Én emlékszem, hogy Misi bácsival nem egyszer beszélgettünk ilyen ért kupa előtt, és amikor az előkészületek szóba kerültek, akkor mindig mondta, hogy fú, hát már fél éve, meg vízumok, meg szállás, ugye főleg Érden kifejezetten jól állunk ugye szállás tekintetében. Tehát, hogy ez egy bődületes macera, meló, levelezések, étkezés, terembérlés sorolni lehetne. Mi a helyzet? E tekintetben is megvan ugyanez a hagyaték?
E tekintetben is. Tehát ez az Értkupa szervezése az elkezdődik szeptember közepén. Elkészül a nemzetközi versenykírás, kiküldjük őket, és akkor ezzel lennek a különböző igények. Nekünk kell szelektálni benne, hogy mi az, amire reagálunk, és mi az, ami nem, mert vannak olyan országok, mondok egy példát, az idén India jelentkezett, hogy szívesen jönnének, úgyhogy nem küldtünk nekik meg kivót, de tudják, hogy lesz értkupa.
Nekik de az indiai az nem feltétlenül akar elbújni, tovább menekülni, nem? Az afgánok igen, tehát.
Igen, nem tudjuk, de az, hogy még indiai versenyzőt senki nem látott szumó versenyen az életben, soha az élet sok mindent elmond. Tehát nem mi szeretnénk lenni az elsők, ahova jönnek. Szerintem idei Japán közelebb volt nekik verseny szempontjából, hogy Magyarországra jönni. Főleg, amikor leírják a kis e-mailjükbe, hogy aztán mondjuk meg, hogy ért, hol van körülbelül.
Tehát, és melyik vonat, ugye ez volt az a sztori, hogy melyik vonat
kell kimenni, vagy hogy jön. Igen. Tehát őket azért nem nagyon szeretnénk.
Hát ők szeretnek vonatozni, rengeteg videó tanúsítja ezt.
Igen, de vannak annak természetesen, akik
világos.
A meghívót, intézzük a vizumokat.
Hát eleve van, gondolom, sok visszajáró.
Igen. Próbáljuk a szállásba segíteni nekik, szállásfoglásba. Hát érnek a legnagyobb hibája a sport szempontból, hogy nincs megfelelő szállásmennyiség, ahova versenyzőket el lehetne szállásolni. Itt nem 10-20 versenyző, itt 100-ával kéne versenyzőt elraknunk valahova. Ez mind nekünk is nagyon nehéz logisztikailag kezelni, hiszen transferbiztosítástól kezdve egy csomó minden van, ami nehezíti az életünket, de hát mindent próbálunk megoldani. Ez egy küzdelmes. Tehát az egy versenyt rendez, neki már rendezett versenyt, azt tudja. Főleg úgy, hogy tényleg a két nap alatt 600 versenyzőre számolunk körülbelül, hogy annyian fognak részt venni a versenyen. Őket még a verseny helyszínen is mozgatni meg, rendezni őket, nem egy kis feladat.
Mekkora hazai csapatra lehet számítani?
Vagy mi rendezzük a versenyt, azért a birkózó versenyben mindenki indul. Itt az ovisoknak is most már csináltunk versenyt, akik nem birkózni fognak, nekik egy nagyon kis egyszerű kis verseny van, lesz, van a birkózó szőnyeg, annak a kör, és a körből kell kitolni egymást. Tehát nincs se küzde, tehát nincs emelés, nincsen semmi, csak tolunk. Amit ők nagyon élveznek, hiszen ráadásul ezek a ovisoknak rendezett, illetve a gyerekeknek rendezett versenyek, ezeknél mindenki érmet kap, tehát itt a fő motiváció, a sikerélmény.
A részvétel a fontos.
A sikerélmény az, hogy érmet kaptam, hiszen itt sokszor látjuk azt, hogy egy harmadik helyezett gyerek boldogabb, mint az első helyezett, mert hogy neki van egy érme, és akkor ezt tudja mutatni az oviba, hogy mekkora nagy birkózó. Amit tök jó, mert így tudjuk vele megszeretetni a sportot, és ők kis hálás versenyzők ilyen szempontból. Úgyhogy ezért nagy csapatra számolunk.
Szumóban?
Szumóban mindenki indul, hiszen szumóban...
Hát akkor igazából mindkettőben, mindenki.
Hát igen, de mondjuk ott az ovisok nem indulnak, de a szumóban is mindenki indul, hiszen ott a gyerekeknél utánpótlás magyar bajnokság van, tehát nekik magyar bajnokság van, az U15, U18, 21, illetve a felnőttnek pedig az Európa bajnokságokra vannak selejtezők, pontosabban pontszerzés, hogy ki legyen a válogatott az idejében. Szumóban nincsen védettség, tehát minden évben meg kell küzdeni mindenkinek ahhoz, hogy válogatott legyen. Nagyon egyszerű pontszámítás alapján, mindenki számára átlátható. Aki oda kerül, az lesz a válogatott. Úgyhogy mind a két nap sok éremre is számolunk, magyar, tehát hazai versenyzők érmére, és hát reméljük, hogy egy sikeres értkupán leszünk túl.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és drukkolok nektek.
Én is köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, és boldog új évet.
Természetesen neked és az Irdi Spartacusnak is boldog karácsonyt, és sikeres új évet kívánunk itt a rádió nevében is. Kedves hölgyeim és uraim, Sipos Árpáddal, az Irdi Spartacus Sportklub elnökével beszélgettünk. Becsúvász Péter a műsorvezető is elköszön önöktől. Természetesen mindenkinek áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt, és boldog, akár sportsikerekben gazdag új évet kívánunk. Jövő héten lesz még egy adás, de az felvételről ismétlés lesz. Január első hetében viszont már friss témákkal várja vissza önöket a Playoff című sportműsor. Tudják, hogy szoktam mondani, további sporttartalmakért nagy-nagy szeretettel ajánlom figyelmükbe az Érdi Újságot, illetve az érdmost.hu hírportált. Viszont hallásra! Sok szeretettel köszöntöm önöket, Pecsúvác Péter vagyok. Ez a Playoff című sportműsor itt az Érd FM 101.3-on. Karácsony előtt ez az utolsó adás. Úgyhogy, ha esetleg a műsor vége felé el is felejteném mondani, akkor nagyon boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új évet kívánok mindenkinek, természetesen az egész rádió, illetve az egész médiacentrum nevében. És hogy mi is lesz ennek a karácsonyi adásnak a témája, nos, kosárlabda, én külön örülök neki, hogy le tudtuk ezt egyeztetni, és Valackai Gábor, a VMG DSE elnöke el tudott jönni ide a stúdióba, és hogyha már sikerült tető alá hozni ezt az interjút, akkor az is nagy büszkeség, hogy egy gyerkőccel érkezett, méghozzá a VMG U14-es, az a serdülő csapatának egyik játékosával, Mészáros Márkóval. Sziasztok! Köszönöm, hogy itt vagytok.
Szia!
Gábor, veled kezdeném ezt a beszélgetést, aztán majd külön részletesen foglalkozunk az U14-es csapat idei szereplésével, meg úgy általánosságban a fejlődéssel is. Nyilván, ami a kirakatban van, még akkor is, hogyha az amatőr szint, az az MB2-ben szereplő, ugye a közép C csoportban szereplő Giaform VMG DSE felnőtt férfi kosárlabda csapata, amelynek te edzője is vagy, játékosa is, de most sajnos ugye csak előbbivel tudsz foglalatoskodni, játszani nem tudsz idén. Viszont a csapat nem áll jól. Nem áll jól. Utolsó előtti helyen van a bajnokságban. Mennyire tükrözi ez a helyezés a valós tudást? És ezt azért is kérdezem, mert ugye nálatok sokszor azon múlik, hogy ki mennyire beteg, ki ott tud-e lenni az edzésen, tud-e jönni a mérkőzésre, vagy nem, mert hogy egy másik képét tudja a csapat mutatni, ha nincs meg a teljes létszám, meg egy másikat, hogyha megvan mindenki.
Igen, hát ugye ezt már sokszor beszéltük minden évben szinte, hogy itt amatőr felnőtt csapatunknál többnyire azon múlik, hogy ki hogy ér rá megjelenni edzésekre, mérkőzésekre. Ugye tavaly nyáron volt egy nagyobb játékos mozgás, erre ment rá ugye a tavalyi szezonunk, hogy mire összeszoktak az új játékosok a régiekkel, az elég sok időbe telett. Ebben a szezonban most talán egyedüli, hogy két játékos jött és csupán egy távozott, tehát ilyen pici játékos mozgás nem volt még a felnőtteknél.
Én sem emlékszem az elmúlt évekből ilyen.
És ebből a szempontból az eredményeken is látszik, mindenkivel jó meccseket, szoros meccseket tudunk játszani, viszont az edzés látogatás még mindig nem olyan, ami ennek lenni kell. Ezért van az, hogy ugye sok mondhatom, ilyen szimpatikus vesztes szerepét töltjük be sok esetben, és csak egyelőre egy győzelmünk van. Én bízom benne, hogy kicsit komolyabban tudják venni a januártól a srácok, és akkor lesznek még itt sikerélményeink.
Ennyi kell hozzá? Tehát ezen múlik, hogy komolyabban vegyék a srácok, vagy éppen mondjuk az edzés látogatás hiányosságai miatt mondjuk, bár ezt ugye statisztikával lehet nézni és mérni, hogy mondjuk nem bírják a mérkőzés hajráit?
Ez is benne van, igen, tehát a fizikális része minden, a taktikai dolgok is. Tehát itt vannak olyan játékosok, akik NB1-ben is szerepeltek, jó szinten játszottak, de nyilván itt nagyon nehéz úgy már ilyen NB2-es szinten is jó helytállni, hogyha nincs meg egy alap edzettségi állapot.
Ennyit bevezetésképpen itt az Érd FM 101.3-on kosárlabda témában. Zenélünk, aztán jövünk vissza. Zene után folytatjuk a beszélgetést kosárlabda témában. Mészáros Márko, az U14-es VMG játékosa van itt velünk, illetve magának a Diáksport Egyesületnek az elnöke, Valackai Gábor. Beszélgessünk még egy kicsit az MB2-ről. Tudom, hogy talán most lehet, hogy minden eddiginél fontosabb ugye az utánpótlás helyzete, ezért is hoztál magaddal egy korosztályos játékost, és bőven foglalkozunk majd velük is, de azért még egy-két kérdést csak-csak feltennék az MB2-vel kapcsolatban, mert egyrészt egyébként az utánpótlásnak is mindig, ha van egy jó felnőtt csapat, akkor az egy példaként szolgál. Lehet, hogy van közös edzés jó esetben, lehet, hogy egy korábbi, hogy te is fogalmaztál, NB1-es játékos lemegy mondjuk megnézni az utánpótlás edzését, olyan szavakat tud mondani egy gyerkősznek, amellyel ösztönzi, és itt azért rá is kérdeznék Márkónál, hogy te fel tudsz nézni a felnőtt csapat játékosaira, mondjuk, amiket is én is említettem azok alapján?
Abszolút, persze. Például nyáron volt egy edzőtáborunk, és ott a felnőtt csapat tagjai velünk edzettek, és én is egyébként egy-két csapattaggal elég jóba lettem, és igen, van-e különlegesen egy srác, akivel nagyon jóba vagyok, ismerjük egymást, és igen, őre fejjel nézek.
Majd szeretném még feltenni neked azt a kérdést, hogy például miért szerelmesedtél a kosárlabdába, de erről majd külön beszélgetünk, térjünk vissza az MB2-es csapathoz. Van egyébként elvárás, és mit lehet kihozni ebből a szezonból?
Elvárás sose volt nálunk még, tehát ilyen nagyon komoly célkitűzés. Ez akkor lehetne, hogyha egy olyan anyagi háttér lenne, és egy olyan cél, hogy most mindenképpen föl akarnánk jutni NB1-be. Ez nyilván nagyon komoly szponzori háttérrel kéne rendelkezni, meg mondjuk egy komoly városi önkormányzati támogatással is. De egyelőre mi nem tartunk ott, nyilván előbb-utóbb az is szerepelt majd a célkitűzéseink között. Egyelőre így az MB2-be azért az a legfontosabb, hogy amit mondtál, legyen a kirakatban az utánpótlás előtt egy felnőtt csapat is, meg itt most már zömével az érden lakó játékosaink vannak a felnőtt csapatban is. Ő nagyon szeretne kosárlabdázni, sajnos ennyi idejük van, hogy alig tudnak egy-két edzést lejönni, de munka meg család mellett, de egy nagyon jó társaság alakult ki, és amíg lehet addig nyilván ezt fogjuk továbbvinni.
Említettem már, hogy bőven beszélgetünk a mai adásban az utánpótlásról, de azért csak adódik a kérdés, és anyagi szempontból is lehet jelentősége, hogy van olyan a fejetekben, hogy mondjuk eljön az az év, az az idény, amikor egy jó alapra helyezett utánpótlással az MB2-ben ha nem is feljutást elérni, de mégis egy jó csapatot összehozni, ami eleve jóval kevesebb pénzbe kerül, hogyha a saját nevelésből tudsz meríteni, és nem újakat kell venni. Ez még akkor is igaz, ha mondjuk lenne egy MB2-es győztes csapat, és feljutna MB1-be. Nyilván nevezési díj, utazási költség, stb. Az már több, de akkor is teljesen más, amikor van egy jó alapod. Rengeteg olyan sportágat tudnék amúgy mondani, meg klubot is, ahol nem biztos, hogy meg lett volna az a finanszírozási háttér, amely egyszerűen megveszegeti a játékosokat, és majd egy jó MB1-es csapatot összehoz, hanem szépen gyerekkortól felépítettek olyan játékosokat, akikre utána tudtak alapozni.
Igen, hát természetesen én is sokat gondolkozom ezen, és nagyon jó lenne, hogyha az lesz az egyik álma az lenne tényleg, hogy a saját általunk kinevett játékosokból tudjunk egy olyan felnőtt MB2-es, majd még komolyabb szintű csapatot összehozni. Nyilván erre azért sok idő kell. A tehetséges játékosaink azért többnyire bementek Pestre, nevesebb egyesületekhez, tehát ahhoz, hogy itt tartsuk őket, ahhoz tényleg kell azért valamit adni is a játékosoknak, nem csak a szakmai tudást, hanem egyéb dolgokat is, de tényleg ez alapcélkitűzés lett, főleg egy ilyen pici diáksport egyesületnél, mint a miénk, ezen dolgozunk, és én nagyon bízom benne, hogy ez a mostani serdülő csapat minél több játékossal majd eljut odáig, hogy már felnőttek között is tudjon szerepelni.
Gábor, Márkó, tartunk egy röpke zeneszünetet, aztán jövünk vissza, folytatjuk ezt a beszélgetést. És már itt is vagyunk, kérem szépen, még mindig Valackai Gáborral, a VMG DS-e elnökével, illetve az U14-es kosárlabda csapat egyik játékosával, Mészáros Márkóval beszélgetünk, és akkor egy felnőtt MB2 után tényleg foglalkozunk az utánpótlás kérdésével. Először talán általánosságban. Most jelenleg mennyien kosárlabdáznak, mekkora az érdeklődés a sportág iránt, milyen a megoszlás lányok, fiúk között, hogy néz ki ez a helyzetkép jelenleg?
Hát nálunk inkább a fiúk dominálnak itt a meg arányában a gyerekek között is, sokkal több fiú van, mint lány edzéseken. Igazság szerint most örülök annak, hogy az utóbbi egy-két évben, főleg itt a Covid járvány után sikerült újra a létszámot rendes mértékben megnövelni. Tehát annyira sikerült, hogy például Pusztazámor és Sóskút iskolákból is toborzunk már. Sóskúton lévő testnevelő edző kolléganő Szarka Beatrix nagyon jó munkát végez, közel 50 gyerek sportol a ottani két iskolában, mármint úgyhogy le is vannak igazolva hozzánk. Alsó tagozatosak a kosárpalánta bajnokságban, a felső tagozatosak U11-es bajnokságban is szerepelnek már, és innen is hál' Istennek a Bójaiból, Mariánumból, a környékbeli sulikból jönnek szép számra, úgyhogy szerintem már ilyen 100 fölött van lassan a létszámunk, és ez mindenképpen bíztató jövőre nézve.
Márkó, te is egy vagy az utánpótlás játékosok közül. Te mikor kezdtél el kosárlabdázni? Itt kezdtél el kosárlabdázni, és miért pont a kosárlabda?
Hát én pont a Covid járvány alatt kezdtem el egyébként beleszeretni a kosárlabdába. Először csak a tévében láttam nagyon sok kosárlabdát, és igazából ezután kezdtem el komolyabban is foglalkozni a sportággal. Szerencsémre kaptam egy kosárpalánkot, és otthon elkezdtem pattogtatni a labdát. Mindig is szeretem a labdasportokat, úgyhogy ez is közel játszott, hogy ezt a sportot válasszam. És miután bekerültem a VMG-be, mint tanuló, kiderült, hogy van ugye kosárlabda ága is az egyesületnek. Nagyon megörültem neki, és el is mentem ugye az első edzésre. Egyből nagyon megkedveltem. Akkor még nem a Gábor bával edzettünk, viszont nekem így is nagyon tetszett az egész helyzet, és ezután döntöttem úgy, hogy ezzel tényleg komolyabban is szeretnék foglalkozni, és nem csak egy mozgásnak, hanem igazi sportnak tekintem ezt a dolgot.
Akkor az életed szerves része lett gyakorlatilag.
Így van, így van.
És ugye jelenleg, ahogy már említettem is, meg lehet, hogy te is az U14-es csapat tagja vagy.
Igen.
Nem bántad meg? Akkor ezek szerint, hogy a kosárlabdát választottad?
Nem, nem.
Én és nem mentél lefocizni?
Nem, nem. Ilyen eszembe se jutott.
Mondjuk más, tehát lábbal rúgják a labdát, kívül a kapus. Ő mondjuk használhatja a kezét kosárlabdában, meg nyilván a kezét kell az embernek használnia. Egyébként az nagyon egy örömteli információ, amit mondtál, Gábor, hogy rengetegen választják a kosárlabdát. Most pont azon gondolkoztam, hogy esetleg mi az a komolyabb történés, ami ezt befolyásolhatta, mert ugye, hogyha egy nemzeti válogatott, hogyha nagyban gondolkozunk, egy nemzeti válogatott sikeres, akár a labdarúgó válogatott, vagy annak idején a női kézilabda válogatott, tehát azért lehet ilyen példákat említeni, akkor azok helyben is lecsapódnak és megmozgatják az embereket. Ugye most jelenleg ott tartunk, hogy mondjuk a férfi kosárlabdában a Falkó az például Bajnokok Ligája szereplő. A nők amúgy is mindig egy kicsit ilyen téren talán előrébb jártak az Euroliga tekintetében, akár régebben a Pécs, a Diósgyőr, most is talán nem is tudom, DVTK-t, Szexárdot lehetne nemzetközi poront kapcsán biztosan említeni. Meg hát van egy Hanga Ádámunk. Nem tudom, hogy az ő barcelonás, Real Madridos, most ugye Czvezdás szereplése, hogy ez mennyit lendít a dolgon?
Biztos, hát meg ugye a média azért csak felkarol minden sportágot. Ugye a férfiak is most zsinórba két Európa-bajnokságra kijutottak, a felnőttek, a lányok negyedikek lettek legutóbb, tehát azért biztos van ennek a hírértéke, hogy jók az eredmények, klubszinten is, meg válogatott szinten is, de alapvetően azt tudni kell, hogy mindig is a labdarúgás és a kosárlabda tartozott a legnépszerűbb játékok közé. Statisztika bizonyítja, hogy a világon ezt a két labdajátékot játsszák a legtöbben. Igazolt játékosok is a földön, illetve a legtöbb országban is ezt a két sportágat
űzik. Röplabda az.
Nem szeretnék senki ellen beszélni, de például a többi labda.
Nem, ezt annak idején megtanították, hogy ez egy nagyon érdekes információ volt számomra, és azt hiszem, hogyha most utána nézni az interneten, akkor is igaz lenne, hogy a Nemzetközi Röplabda Szövetségnek több tagszervezete van a világon, ezt addig nem tudtam, mint a labdarúgó szövetségnek, a nemzetközinek, a FIFA-nak. Pedig ugye azt gondolná az ember, hogy hát ahol gurul a labda, ott van foci, és nem, és röplabdában egyébként több van, de mindegy, a lényeg az, hogy akkor az egyik legnépszerűbb nemzetközi szinten, és most úgy néz ki, hogy Magyarországon ismét, nem tudom, hogy vagy folyamatosan, vagy ismét népszerű.
Szerintem folyamatosan. A Magyarországon mondjuk minden labdajátékra elmondható ez, meg Európában is, hogy azért legtöbb országban.
Nekem egyébként személy szerint mindig azt tetszett a kosárlabdában több más magyar sportággal szemben, hogy vannak olyan csapatok, amelyek nagyon sikeresek, sok nézőt vonzanak, és az összes többi csapat az a futottak még kategória. És valahogy nekem a kosárlabda mindig olyan volt, hogy lehet, hogy nemzetközileg egy-egy, főleg a férfi vonalon nem volt annyira kiemelkedő. Itt tényleg inkább a férfi vonalat mondanám, mert a nőknél ugyanez meg volt, hogy egy-kettő nagyon kiemelkedő, a többi meg azért talán nagyobb szakadékban volt. De hogy egy 6-8-10 csapat évente azért mindig jó meccseket játszott egymással, és azért az 1-2-3 ezer néző ott volt a csarnokban. Tehát a maga módján ez egy élvezetes, eladható történet volt. Ez szerintem még most is így van.
Így,
Már nem tudom megmondani, legutóbb mikor voltam NB1-es férfi kosárlabda mérkőzésen. Szerintem sokat beszéltünk erre a blokkra, jövünk vissza nem sokára, természetesen még mindig az utánpótlás van fókuszban. Robogunk tovább, ez még mindig a Playoff című sportműsor, itt az Érdefem 101.3-on Pecsúvác Péter ismét köszönti a hallgatókat. A VMG-DS-e, tehát a Vörösmarty Diáksport Egyesület képviseletében beszélgetünk egyrészt Valackai Gábor elnökkel, másrészt az U14-es fiú serdülő csapat játékosával, Mészáros Márkóval, és hát most már ugye a felnőtt csapatról áttértünk bőven az utánpótlásra. Jelenleg a VMG rangsorolja mondjuk a korosztályokat, hogy melyik kiemelt, amelyikbe egy olyan állomány jött össze, amire esetleg nagyobb figyelem helyeződik, vagy mindenki ugyanolyan fontos. Itt mi ugye adás előtt beszélgettünk Márkó korosztályáról, az U14 serdülőről, de azért te többeket is megemlítettél, és itt utána is néztünk ugye különböző regionális, vagy éppen országos bajnokságban szereplő csapatok vannak jelenleg.
Igen, a junior csapat, az U19-ök most már csak Pest megyébe játszanak, tavaly még ők is regionálisban voltak, U18-ban, de ott egy-két srác kiöregedett, és így csak a megyében van ez az U19-es lehetőség, ahol még ők is tudnak szerepelni. De az U14-es serdülő most az a csapat, akire a legnagyobb fókuszáról nyilván nekik már volt azért pár év tapasztalatuk itt az elmúlt időszakban. És mint mondottam korábban, most nagyon sok a kezdő játékosunk, tehát van 3 kosárpalánta csapat, ők még csak ilyen sorversenyeken vesztek részt, alsó tagozatosak. Van egy U11-es csapat, ők már 4-4 ellen játszanak egész pályra minipalánkra, ott is több győzelem volt, nagyon ügyes, nagyon tehetséges gyerekek vannak, és U12-es bajnokságban szintén még a gyermekkorosztályban, tehát legkisebb korosztályban van 5 csapatunk, és utána a 2 nagyobb, idősebb korosztály az utánpótlásban is a felnőtt. Úgyhogy ez a mostani serdülő ma jövőre föllép egy szintet U16-os kadettba, de hál' Istennek itt látszik a gyerekeken, nem csak az, hogy tehetségesek, hanem a hozzáállásuk is nagyon jó, tehát nincs probléma az edzéslátogatással, a munkával, nagyon, nagyon jól velük dolgozni.
Márkó, neked milyen a hozzáállásod?
Hát én szinte a kosárlabdát tekintem a tanulás mellett még egy nagyon fontos részének az életemnek. Én is nyáron folyamatosan dolgozom, amikor nincs annyi edzés, vagy ilyenkor télen és például szünetben dolgozok rajta, hogy robbanékonyabb legyek, fizikálisan ott legyek, mert azért ugye sokszor a kosárlabdát úgy ítélik meg, hogy sok szünet van benne, nem biztos, hogy annyira fárasztó, viszont azért elmondhatom, hogy egy nagyon kemény sport, és tényleg, hogyha az ember fizikálisan nem bírja, akkor ez az eredmény hatására is válhat.
Ti most ugye az országos bajnokságon belül a regionális, nevezzük divízióban szerepeltek, a B csoportban, amelyben 3. helyen áll a VMG szorosan a szomszéd Diósd mögött. Ez jó eredmény? Ezt te mondjuk gondoltad volna, hogy itt lesztek a szezon kezdet előtt, vagy a szezon kezdet elején, vagy ennél jobban kellene állni?
Hát én szerintem ez egy viszonylag jó pozíció ebbe a csoportba. Szerintem azért lett volna egy-két meccsünk, amit még meg tudtunk volna nyerni, viszont hát azért mi is emberek vagyunk, mi is hibázunk, úgyhogy szerintem ez a pozíció, ez tökéletes most, és hát innen kell még fölküzdeni magunkat az első 2 helyre. Most már megvan a dobogó.
Úgy legyen, nem sokára még beszélgetünk egy kicsit, de most megint elmegyünk zenélni. Ez a Playoff című sportműsor, itt az Érdefem 101.3-on elérkeztünk az utolsó blokkhoz, itt az első órában, de még mindig kosárlabda a témánk. A VMG DS-e elnökével, Valackai Gáborral, illetve az U14-es serdülő fiú kosárlabda csapat játékosával, Mészáros Márkóval beszélgetünk. És itt zene alatt ugye szóba került az, hogy lesz-e még mérkőzésetek idén. Kiderült, hogy amikor mi ezt felvesszük, ezt az interjút, akkor még ezután lesz. Amikor a hallgatók hallják, akkor már nem, akkor már abszolút a pihenési a főszerep. De hogy januárban 2024-ben ugye folytatjátok ezt gőzerővel. És én rákérdeztem arra, hogy mennyire fontos az korosztályonként, főleg a kisebbeknél, hogy számoljátok-e az eredményt, hogy nyerte a csapat, vagy hogy inkább ti is abba az irányba mentek, hogy az a fontos, hogy mit láttok a gyerekektől mérkőzésen.
Ez az utóbbi, igen. Tehát az a lényeg, hogy a gyerekek fejlődjenek, egyrészt érezzék jól magukat még picik, tehát úgy jöjjenek vissza egy-egy edzést vagy meccsre, hogy van kedvük, mert jól érzik magukat, de nyilván egy idő után az is fontos, hogy sikerélményük legyen, és hát erre az ad választ, hogy most mi a végeredmény egy meccsen, és jó, hogyha az ember nyer, és az is végül is ad egy visszacsatolást a munkával kapcsolatban, de összességében nyilván gyerekeknél az a lényeg, hogy minél inkább évről évre és hónapról hónapra fejlődjenek az edzések meg a mérkőzések által, és nyilván a serdülő csapatnál most azért már ők három éve együtt vannak és játszanak együtt, több az elvárás ilyen szempontból, de azért szoktam nekik mondani, hangsúlyozni meccs előtt, hogy nekem az fontos, hogy amit gyakorlunk edzésen, azt jól tudjuk alkalmazni a meccsen.
És általában jól tudják alkalmazni?
Általában jó, nyilván ilyen koncentrációs hibák vannak, tehát ezt is meg kell tanulni. Kosárlabda egy olyan játék, ahol a legtöbb szabály van az összes labdajáték, meg összes sporták közül, tehát itt rengeteg olyan szabály van, amit pontosan be kell tartani a meccs során. És hát nem csak a szabályokat, hanem a taktikára vonatkozó részeket is, és nagyon-nagyon élesnek kell lenni, nagyon figyelni kell egy-egy helyzetben. Most, ha kimarad egy pár perc koncentrálás, mint legutóbbi meccsünkön, akkor gyorsan összeszedjük a 15 pontos hátrányt, és utána nagyon nehéz visszakapaszkodni.
Beszéljünk akkor erről a mérkőzésről. Itt a hallgatók is tudják, hogy miről van szó. Szóval ez egy ominózus bajnoki találkozó volt, amikor dekoncentráltság miatt elég komoly hátrányba kerültetek, de aztán fordult a kocka.
Igen, az egész Salgótarján elleni meccsen egész első fél idő.
U14 serdülő?
Igen.
Márkó is részese volt?
Így van, és hát ő sem brillírozott itt a mérkőzés elején, mint hogy senkit. Az egész csapat betlizett, lehet így mondani. Egy új pálya volt, nem a saját pályánkon, ugye a Biatorbágyi új suliba játszottunk, és sajnos ott minden rossz előfordult, ami előfordulhat egy meccsen az első fél időben, és 15 pontos hátrányba kerültünk. De én nagyon örültem annak, hogy innen sikerült fordítani, megnyerni a mérkőzést, és belátták a srácok azt, hogy nem lehet komoly koncentrálás nélkül itt eredményt elérni.
Aztán sikerült 3 ponttal, közben kipuskáztam 70-67-re nyerni, ugye?
Igen, már 10 ponttal is vezettünk, de a végén ott megint volt egy-két ilyen fegyelmezetlenség a végjátékban, ami csak a gondolkodáson múlott egyébként, de ugye tavaly sem voltak szoros meccseink, idén is vagy sima vereség, vagy sima győzelmek voltak, úgyhogy én örülök annak, hogy egy ilyen egál végjátékba be tudtunk menni, mert ebből is tanulni kell a gyerekeknek, hogy hogyan kell megoldani egy egál meccset.
Márkó, te hogy élted meg ezt a mérkőzést, illetve te mennyi fejlődést látsz magadon, legalább mondjuk itt az őszi időszakot figyelembe véve?
Én teljesen egyetértek a Gáborbával.
Mi mást is tehetnél, itt van melletted.
De igen, az első fél idő sajnos nagyon rosszul sikerült, én se játszottam túl jól. Ugye első meccsünk is volt azon a pályán, szokni kellett mindent, azért nyilván nem erre fogom, de azért ez is közel játszott eléggé. Viszont én is nagyon örülök neki, hogy a csapat küzdött, és nem adta föl még egy ekkora hátrány után sem. És egyébként ugye, ahogy a Gábor be is fogalmazott, nyerhettünk volna simán 10 ponttal is a végén, csak volt egy-két hiba még ott, ami becsúszott, és emiatt lett egy 3 pontos győzelem, de a lényeg az, hogy megnyertük a
meccset. A győzelem lett belőle. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek és beszélgethettünk, én nagyon örültem neki.
Köszönjük szépen, kellemes ünnepeket kívánunk mi is mindenkinek.
Mi is természetesen a hallgatók mellett ugye a VMG-nek is. Kedves hölgyeim és uraim, Mészáros Márkóval és Valackai Gáborral beszélgettünk kosárlabdáról. Zenélünk, illetve meghallgatjuk majd egészkor a híreket, aztán jó szokásunkhoz híven a második órában visszatérünk újabb témával, terveink szerint évet értékelünk az Érdi Spartacusszal. Tartsanak velünk a folytatásban is!